Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, foglalják el helyüket, és maradjanak is végig ülve. Isten tiszteletünk kezdetén a 343. dicséretet énekeljük. Ó Krisztus, láttam szenvedésed. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk János evangéliumának 19. részében a 31-től 37-től tig terjedő verseiből. Mivel előkészületi nap volt, és a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a keresztfán maradjanak, mert az a szombat nagy ünnepnap volt, arra kérték Pilátust, hogy törjék el a lábszár csontjukat, és vegyék le őket. Eljöttek azért a katonák, és eltörték az elsőnek a lábszár csontját, majd a másikét is, akit vele együtt feszítettek meg. De amikor Jézushoz értek, és látták, hogy ő már halott, nem törték meg a lábszár csontját, hanem az egyik katona dárdával átszúrta az oldalát, és azonnal vér és víz jött ki abból. Aki látta ezt, azt tanúskodik erről, és igaz az ő tanúság tétele, és ő tudja, hogy a való igazat mondja, hogy ti is higgyetek. Mert azért történtek ezek, hogy beteljesedjék az írás, csontja pedig ne töressék. Másút pedig így szól az írás, néznek majd arra, akit átszúrtak. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, amikor azt látjuk, hogy te mit vállaltál értünk, és ebbe igazán belegondolunk, akkor értjük meg, hogy milyen az ember nyomorúsága. Hogy mély, mint a tenger, de még mélyebb a te szereteted, amellyel vállaltad nem csak a szenvedést egész e földi életedben, nem csak a szenvedést a nagy héten, hanem a nyomorúságos kereszt halált. Mindent elvállaltál értünk, mert más út nem volt a megváltásra, más út nem volt az üdvösségre. Köszönjük, Urunk, hogy nem rettentél vissza a mi bűneinktől, hanem hagytad, hogy elborítsanak. Nem rettentél vissza a szenvedéstől, mert bennünket akartál megmenteni. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt vállaltad, de hadd köszönjük most nagypénteken is azt, hogy harmadnapon feltámadtál, és ezáltal lehet teljes bocsánatunk, és ezáltal lehet örök életünk. A feltámadásnak a reménysége ragyoghatja be az életünket. Kérünk, hogy mindig hadd nézzünk rád ott a kereszten, és hadd nézzünk be az üres sírba, és hadd találkozzunk veled feltámadott Úrral. Talán először, talán újra és újra, hiszen mindig arra van szükségünk, hogy veled együtt járjunk. Kérünk, hogy lelked által légy itt közöttünk, és te taníts az ígére kegyelmesen. Amen. A felolvasott részből a 37. verset olvasom újra, és ehhez Zakariás próféta könyvének 12. részéből a 10. verset. Másút pedig így szól az írás, néznek majd arra, akit átszúrtak. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiöntöm a kegyelem és a könyörületesség lelkét, és rám tekintenek, akit átszögeztek, és akit úgy siratnak, ahogyan az egyetlen fiút gyászolják, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt keseregnek. Kedves testvérek, hétfőn este láttuk, hogy Jézus bűnösök közé számításának milyen fokozatai, milyen koncertikus körei vannak. Most hasonlóképpen fogjuk végig tanulmányozni a beteljesedett zakariási proféciát. Hiszen egész héten ez volt a gondolatmenet, ami foglalkoztatott bennünket, hogy amikor Jézus szemléljük ott a kereszten, ami vele történt, az hogyan profétálták meg évszázadokkal korábban Isten szent emberei, akiknek kijelentést adott. De legelőször arra kell választ keresnünk, hogy vajon miért döfte dárdáját a romai katona Jézus oldalába. A kereszthalál annak a kornak a legkegyetlenebb kivégzési módja volt, fulladásos halál. A keresztre feszített ember teljes testsúlya a tüdőre nehezedik. Mondhatnám, hogy a szögekkel rögzített karokban ébredő erők vektoriális eredőjének támadási pontja a tüdő területe. Már bocsánat, hogy ilyen fizikai kifejezéseket használtam. De valóban így van, hogy a teljes testsúly a tüdőre nehezedik, és ezért nem tud levegőt venni a keresztre feszített ember. Hogyha a lába nem lett volna rögzítve, akár, most nem csak Jézusról beszélek, hanem általában a keresztre feszített emberről, akár egy kis támasztó patka, vagy szintén szögek segítségével, akkor a halálra ítélt hamarosan megfulladt volna. Na de a szögekre föl lehetett támaszkodni, vagy arra a patkára föl lehetett támaszkodni, amíg volt erő, és a tüdőre nehezedő nyomás ilyenkor csökkent. Aztán a szenvedés, a vérveszteség és a kimerültség miatt a test újra elernyett, a fuldoklás kezdődött előről, egészen a következő feltámaszkodásig, és így tovább, oda-vissza, oda-vissza. Akár 3 napig is. Jézus esetében összesen 6 óráig. Hiszen ő már korábban is annyit szenvedett, annyi vérveszteséget élt át, nem csak a tövis korona miatt, hanem az ostorozás miatt, ami nem csupán szíjakat jelentett, hanem a szíjak végére rögzített ólom és csont és kődarabokat, amelyekkel tulajdonképpen felszántották a hátát, és így már eleve nagy vérveszteségben volt része. Tehát ez volt a kereszthalál. Másrészt viszont a mózesi törvények szerint a fán függő holttestet még aznap le kellett venni. Ha valaki halálos bűnt követ el, és úgy ölik meg, hogy fára akasztják, holtteste ne maradjon éjjel a fán, hanem temesd el még aznap, mert átkozott Isten előtt, aki fán függ. Olvassuk Mózes 5. könyvében. És ezért volt az, amit a 31. versben így olvastam, mivel előkészületi nap volt, és a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a keresztfán maradjanak, mert az a szombat nagy ünnepnap volt, arra kérték Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket. A lábszárcsont megtörése azt a célt szolgálta, hogyha a keresztre feszített ember még él, perceken belül fulladjon meg, hogy lehessen temetni, mielőtt beáll a szombatnap, mielőtt beáll az este. Szombaton ugyanis nyugodni kellett a parancsolat szerint. Tehát naplemente után már levenni a keresztül és eltemetni nem lehetett volna. De erről és az ehhez tartozó proféciáról délelőtt már szó esett, tehát erről többet nem szeretnék beszélni. Mindenesetre ennyit el kellett mondanom, hogy jobban értsük a mostani igét. Ugyanis most jutottunk el eredeti kérdésünkhöz, hogy miért döfte dárdáját a római katona Jézus oldalába. Hát biztos, ami biztos alapon. Jézus addigra kilehelte a lelkét, ezért a lábszárcsontját nem kellett megtörni, a profécia beteljesedéseképpen, de azért biztos, ami biztos, ha esetleg mégse lenne halott, így egészen bizonyosan belehal a lándzsa döfésbe. Ezért szúrta bele Jézus szívébe a katona dárdáját. És akkor most lássuk koncentrikus köreinket, ahogyan hétfőn is koncentrikus körökbe láttuk azt, hogy mit jelentett, hogy Jézus a bűnösök közé számláltatott. Most ez a kérdés merül fel, hogy ki is tekintett fel arra, akit átszúrtak. Hát legelőször is a katona nézett fel arra, akit ő maga szúrt át. Miért nézett fel? Hát, hogy megtalálja a két borda között azt a helyet, ahol telibe találja Jézus szívét a kegyelem döfésre, ha esetleg még életben lenne. Ez a katona csak a kötelességét teljesítette, de azt nem tudjuk, hogy vajon mit érezhetett. Egy másik katonáról, a kivégző osztagot vezető századosról, akinek a hagyomány szerint Longinus volt a neve, olvassuk, hogy látva a Jézus halálát követő jelenségeket, így dicsőítette Istent, bizony ez az ember igaz volt. Máshol úgy olvassuk, bizony ez az ember Isten fia volt. Tehát a katona, a katonák fölnéztek Jézusra, ki ebből, ki abból, a meggondolásból, de fölnéztek Jézusra azok is, akik a kivégzést bámulták, a nézelődő emberek, hiszen a kivégzés mindig is látványosság volt az ókortól kezdve, a középkoron át, egészen a újabb korig. Az emberek valahogy mindig szerettek borzongani, és mindig szerették nézni a kivégzett emberek, hogyan halnak meg. Emlékezzünk vissza a középkorra, amikor a piac tereken gyújtották meg a mágiákat az elítéltek alatt. Felnéztek Jézusra azok, akik a kivégzést bámulták, de ők is csak egy szerencsétlen ember halálát látták, bár voltak közöttük tanítványok, és korábban Jézus követő asszonyok is, egyelőre ők sem láttak mást, mint a halál kikerülhetetlen valóságát. Egyelőre ők is ezt látták. Ők is felnéztek arra, akit átszúrtak, de mást nem láttak, mint a szeretett mesterük halálát. De felnézett Jézusra János apostol is, aki az evangéliumot írta. Ő is felnézett arra, akit átszúrtak, de ő nagyobb jelentőséget tulajdonított annak, amit látott, mint a többiek. A katona, az egyik katona dárdával átszúrta az oldalát, és azonnal vér és víz jött ki abból. Aki látta ezt, azt tanúskodott erről, és igaz az ő tanúságtétele, és ő tudja, hogy a való igazat mondja, hogy ti is higgyetek. Először is a való igazat mondja, nem valamiféle mesét. De ez a leírás nem csupán egy száraz tudósítás volt, hanem ő maga mondja, hogy tanúságtétel. És ennek a tanúságtételnek a célja az volt, hogy ti is higgyetek. Tehát János felnézett Jézusra, de az a kérdés, hogy mit látott? Mert az a katona, aki a dárdáját beleszúrta, a bámészkodó tömeg, sőt, a Jézust követő tanítványok és asszonyok sokasága is nem látott semmi mást, csak azt, hogy meghal Jézus. De mit látott János? Először is természetesen látta, hogy a katona átszúrta Jézus oldalát. Másodszor, és ezt valami miatt nagyon fontosnak érezte János, hogy elmondja, hogy azonnal víz és vér jött ki abból. Ezt János leírta, mert ezt látta, mint szemtanú, de érteni még nem érthette, hogy miért. Ehhez ugyanis az orvostudománynak el kellett érnie odáig, hogy meg tudják magyarázni a már korábban meghalt Jézus vére kezdett felbomlani, és a szív pitvarából és kamrájából vér, illetve vérsavó, egy sárgás átlátszó folyadék folyt ki. Azt látta, azt nézte víznek. Vér és víz folyt ki. Magyarul vér és vérsavú folyt ki, de hát ezt János nem tudhatta, mert akkor ezt még nem tudták. Tehát, és én meggyőződésem, hogy ezért is hangsúlyozza ki, János ezt ilyen körülhatárolt és jól körülírt módon, Jézus valóban meghalt. Ő nem vált tetszhalottá, vagy nem volt jógi, aki megállította volna a szívverését, hogy később majd életre keljen. Jézus valóságosan meghalt, és 3 nappal későbbi feltámadása is valóságos volt. Ezt látta János. Látott és hitt. Nem csak itt fogalmazza meg azt, hogy ez azért írja, hogy ti is higgyetek, mert ez egy tanúságtétele, egy szemtanúnak a tanúságtétele, hogy ti is higgyetek. Ez az egyik fele. A másik fele pedig az, amit majd a feltámadáskor olvasunk, hogy Péter és János futottak a sírhoz, és benéztek a sírboltba, és Péter csak nézett. De János látott. Látott és hitt. És János hite itt kezdődik. Ennél a látásnál, és annál a látásnál minden összeállt benne. Hogy mindez miért volt, hogy miért történt, hogy hogyan történt, mindent megértett. Látta János, látott és hitt. Aztán a következő körben beszélhetünk arról, hogy néznek majd arra, akit átszúrtak, mindazok, akik élő hitre jutottak. Ahogyan szép énekünk szól, és majd ezt fogjuk énekelni, rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. És hitünk szemével látjuk, hogy mi szúrtuk át az ő oldalát. A mi bűneink miatt kellett halálra mennie, miattunk és helyettünk halt meg a kereszten. De nem csak a halott, az értünk meghalt Krisztust látjuk, hanem a feltámadottat is. Mint Tamás, aki végül mégsem érintette Jézus oldalán a sebet, hanem így kiáltott, én Uram és én Istenem. Mi is, bár nem voltunk ott, abban a pillanatban, amikor hitre jutunk, amikor újjászületünk Isten kegyelméből, egy időutazásban van részünk, mert visszamegyünk 2000 évvel, és elmegyünk innen 2000 kilométerre, és ott a Golgota tövében feltekintünk arra, akit átszúrtak, akit átszúrtunk, aki mi miattunk szenvedett ki. Mi is föltekintünk rá. Sokszor szoktam idézni ezt a gyönyörű spirituálét, hogy ott voltál, amikor megfeszítették őt, és aztán végigveszi a spirituáléja Jézus halálának, feltámadásának a történetét. És valóban akkor jutunk élő hitre, amikor feltekintünk arra, akit átszúrtak. Amikor feltekintünk arra, akit átszúrtunk. És végül erről is kell szólnom, a zakariási profécia még másról is szól. Mert a proféciáknak általában nem csak egyszeri, hanem többszörös beteljesedésük is van. Először itt teljesedett be, másod pedig így szól az írás, tudnélik Zakariásnál, néznek majd arra, akit átszúrtak. Ez az első beteljesedés. Aztán van egy ilyen lelki beteljesedés is, mint amiről beszéltem, hogy amikor hitre jutunk, akkor felnézünk arra, akit átszúrtak, akit átszúrtunk. Sőt, amikor újra és újra erőt kell meríteni a hétköznapok küzdelméhez, akkor újra és újra föl kell tekintenünk rá. Nem elég egyszer fölnézni. Egyszer először igen az a megtérésünk története. De aztán újra és újra, mert hát miből merítünk mi erőt? Jézus kereszt halálának és feltámadásának a csodálatos javaiból. És abból a reménységből, hogy egyszer az idők végezetén visszajön. Innen van erőnk a hétköznapok küzdelmeihez. Innen van erőnk mindent elviselni. A bajokat, a betegségeket, a gyászt, a nyomorúságot, az öregedést. Mert rátekintünk arra, akit átszúrtak. És még a mennyben is arra tekintenek rá, akit átszúrtak. Ezért beszél János arról, hogy ott a mennyben is a megöletett bárány áll ott, hogy felnyisse a pecséteket. De egyszer majd beteljesedik az idők végén is, amikor a zsidók is élő hitre jutnak Jézusban. Hadd olvassam fel még egyszer a zakariási proféciát. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiöntöm a kegyelem és a könyörületesség lelkét, és rám tekintenek, akit átszögeztek, és akit úgy siratnak, ahogyan az egyetlen fiút gyászolják, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt keseregnek. Azon a napon nagy gyász lesz Jeruzsálemben, olyan, mint a Hadad Rimmónért való gyász a Megiddó völgyében. Gyászolni fog az ország, külön-külön minden nemzetség, külön Dávid házának a nemzetsége, a feleségeik is külön, külön Nátán házának a nemzetsége, és a feleségeik is külön, külön Lévi házának a nemzetsége, és a feleségeik is külön, külön Simei nemzetsége, és a feleségeik is külön, a többi nemzetség is mind, külön minden nemzetség, és a feleségeik is külön. Azon a napon forrás fakad Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak a bűn és a tisztátalanság ellen. Igen, ez beteljesedett akkor, amikor ott sokan felismerték, hogy Jézus volt az eljövendő messiás. De nem minden zsidó jutott élő hitre. És a zakariási profécia arról beszél, hogy egyszer majd eljön az az idő, amikor rátekintenek arra, akit átszúrtak. Pál apostol a római levélben is éppen erről beszél. Erről az időről, ami még előttünk áll, amit még nem ismerünk, de ami bizonyosan eljön. Mert nem akarom, testvéreim, hogy magatokat bölcsnek tartva ne tudjátok meg azt a titkot, hogy Izrael megkeményedése csak részleges, ameddig a pogányok teljes számban be nem jutnak. És így az egész Izrael üdvözül, amint megvan írva, eljött Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságot, és ez lesz velük az én szövetségem, amikor eltörlöm a bűneiket. Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek ti értetek, de a kiválasztásra nézve szeretettek az ősatyákért, mert Isten ajándékai és az ő elhívása visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenek voltatok Istennel szemben, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük következtében, úgy ők is most engedetlenné lettek, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmasságot nyerjenek. Mert Isten mindenkit engedetlenség alá rekesztett, hogy mindenkin könyörüljön. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mely igen kifürkészhetetlenek az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Mert ki ismerte meg az Úr értelmét, vagy ki lett neki tanácsadója, vagy ki adott előbb neki, hogy annak visszafizesse azt. Mert tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Feltekintenek arra, néznek majd arra, akit átszúrtak, elsődlegesen, legközvetlen módon az a katona, aki beleszúrta a lándzsáját, aztán azok, akik körülállták a keresztet, a bámészkodók és az együttérzők, János apostol, aztán minden hitre jutott, és végül majd a zsidók is. Utoljára hadd tegyek fel egy személyes kérdést. Kedves testvérem, te néztél már arra, akit átszúrtál? Énekeljük a 466. dicséret első versét. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. Hajtsuk meg fejünket és imádkozunk. Urunk, hadd tekintsünk rád, akit átszúrtak, akit átszúrtunk, akit átszúrtam. Hadd tekintsünk rád, hogy meglássuk a megváltás csodáját, és hadd tekintsünk rád úgy is, hogy meglássuk majd a te feltámadásod erejét. Köszönjük, hogy nem itt fejeződött be a történet. Köszönjük, hogy nem csak úgy lehet rád tekinteni, mint akit átszúrtak, hanem élsz és belépsz az életünkbe. Köszönjük, hogy az örökké valóságban, ha már itt, ezen a földön rád tekintettünk, akit átszúrtak, az örökké valóságban is veled lehetünk, és téged megdicsőlt mennyei Urunkat is tekinthetünk, nézhetünk örökkön örökké. Köszönjük, Urunk, hogy amikor rád, mint feltámadottra nézünk, akkor tud bennünk megszólalni az igazi hit, mint Tamásban is, én Uram és én Istenem. Hiszen ő is föltekintett arra, akit átszúrtak, és így lett hívő. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt azért végezted el, mert a bűneinkkel odajuttattunk, és bennünket a bűnöktől meg akarsz tisztítani. A bűn zsoldja a halál, ezt vállaltad magadra, hogy nekünk örök életet ajándékozz. Kérünk, hogy a hétköznapok küzdelmeiben is ezt érthessük meg, és ebből nyerhessünk erőt. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Most pedig hallgassuk meg a kórus szolgálatát.